A hibrid hadviselés szélsőséges példája, hogy egy kínai cégről kiderült, 2.400.000 emberről gyűjtött és rendszerezett adatokat világszerte. A célpontok között több mint 700 magyar is szerepel a listán. Hibrid hadviselés, adatgyűjtés és megfigyelés, kiszivárogtatás, kínai befolyás és a nyugat, lesz miről beszélni a Szabad Európa podcastjában. Vendégem Krekó Péter, a Political Capital független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet ügyvezető igazgatója. Én Bovesz Tibor vagyok. Kezdjük a történet egyik legizgalmasabb részével. Ez nem egy klasszikus game story, sötét sikátorokkal és a kalapjukat a szemükbe húzó kémekkel. Az adatokat gyűjtő cég ez esetben nyilvánosan működött, olyannyira, hogy ameddig le nem törölték, még blogjuk is volt az interneten. Ez lenne a szép új világ? Már nem is annyira kínos a hibrid hadviselés?
Az adatbázis alapján ugyebár annyit jelenthetünk ki, hogy egy kínai cég, hát európai jogszabályok alapján, de azért a legtöbb nyugati ország jogszabályai alapján, inkább törvénytelenül adatokat gyűjtött és adatbázisokat illesztett össze, amiben vezető politikusoknak, véleményformálóknak, katonai vezetőknek, stb. Az adatait láthatjuk. Vagy hát láthatja a Szabad Európa Rádió, mert ehhez még ugyebár részleteiben a nyilvánosság kevésbé fért hozzá. Amit nem tudunk egész egyértelműen kijelenteni, hogy ezt csak sejthetjük, és erre nyilván jó okunk van, hogy ezt maga a kínai állam rendelte meg, és ennek kapcsán ezt fontos hozzátennünk, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor ilyenkor kijelenthetjük, hogy hát akkor várjunk addig, amíg be nem bizonyosodik minden kétséget kizárólag, hogy itt a kínai kormány és állam megrendeléséről van szó, mert azért az adatbázis tartalma alapján nagyon erősen valószínűsíthető, hogy ezt állami célokra használták fel, és itt érdemes hozzátenni, hogy én a fortéos hatalom fogalmát használnám a hibrid hadviselés helyett, ezt a National Endowment for Democracy kutatói alkották ezt a fogalmat, és ők pont azokat a jelenségeket próbálták vele leírni, amelyeknek általában az a természete, hogy úgy befolyásolják dezinformációval, hekkeléssel, adatgyűjtéssel, korrupcióval, stb. Egy más ország politikai folyamatait, hogy közben általában az állami szereplők ezt letagadhatják. Ugyebár a kínai dezinformációt is jelentős részben olyan szervezetek terjesztik, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolata az orosz állammal, és most ebben az esetben is azt látjuk, hogy nincs meg az a füstölgő puskacső a kínai állam kezébe, aminek alapján kijelenthetnénk, hogy egyértelműen a kínai állam volt, de azért a közvetlen bizonyítékok azért legalábbis nagyon erősen erre utalnak.
Egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy kibővített telefonkönyv, nevek vannak benne, beosztások, vannak, ahol fényképek, vannak, ahol egyes megjegyzések, de ahogy mondtam, ez csak egy töredék ennek az adatbázisnak, amit tudtak szerezni azok, akik ezt nyilvánosságra hozták. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen mélységben gyűjtöttek adatokat az emberekről. Egyébként már ezekből az információkból kiindulva lehet-e látni, hogy mi a célja egy ilyen adatgyűjtésnek? Ez csak katonai, gazdasági céllal történik, vagy ennek már más irányai vannak?
Ugyebár a kínai állam az adatmegfigyelési, illetve mesterséges intelligencia és adatbányászati technikákat, technológiákat a rendelkezésre álló legmagasabb színvonalon használja már most is a saját állampolgárainak a megfigyelésére. Ez egy kevésbé ismert tény Magyarországon, és egyébként általában Európában, hogyha kicsit utána olvasunk annak, hogy például ugyebár Kína jelentős részében bevezették már ezt az úgynevezett ilyen társas kreditrendszert. Ez voltak éppen azt jelenti, hogy ahogy mondjuk mi értékeljük egy utazás megosztó applikáción, vagy egy turisztikai applikáción, ugyebár nem tudom, az autót, amiben ültünk, annak a sofőrjét, vagy például a a szállását, ahol megszálltunk, hasonló módon értékeli a kínai állam a saját állampolgárait, aminek ugyebár fontos szerepe lehet abból a szempontból, hogy utána mondjuk milyen lehetőségei lehetnek egy előléptetésnél, hogy milyen, akár az, hogy milyen áron tud megvenni bizonyos termékeket, stb. Stb. Tehát, hogy ezekkel az adatokkal való visszaélésnek gyakorlatilag, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az ilyen totaliter technológiai rémálmoknak a beteljesülésében, ugyebár a kínai államnak jelentős szerepe van, nyilván könnyebb visszaélni ezekkel az adatokkal úgy, hogyha az állam a saját állampolgáriról gyűjti ezeket, mint a más állam állampolgáriról, hiszen azokat nem tudja úgy kontrollálni. De ugyanakkor azért nagyon fontos azt hozzátenni, hogy itt végsősoron arról van szó, hogy jelentős részben nyilvános adatok, nagyjából 20%-ban nem nyilvános, hanem ezek hackerektől, meg ilyen adatbányászoktól vásárolt adatok, alapján profiloznak embereket, és ezeket az adatbázisokat összekapcsolják egymással, ebből nagyon sok és messze menő következtetés vonható le, és szerintem amit a cikk is kiemel a Szabad Európa rádió honlapján, ez szerintem nagyon fontos tanulság, hogy igenis adatokat gyűjtenek például döntéshozók gyerekeiről, rokonairól. Egyáltalán nem tudhatjuk, bár hogy ki van rajta ezeken az adatbázisokon is ki nincs. És amit érdemes ennek kapcsán megfontolni, nyilván a kínai cégek, illetve talán a kínai állam nem az egyetlen szereplő, aki adatokat gyűjtenek állampolgárokról, lehet, hogy, és nagy valószínűséggel a hallgatók közül is nagyon sokan rajta vannak valamilyen adatbázison, ügyeljünk arra, hogy milyen nyilvános információkat osztunk meg másokkal, mert ez az információ, ez más hatalmak kezébe fegyverré válhat, és itt ezen a ponton szerintem fontos elmondani azt, hogy már most is nagyon sok ilyen véleményt olvasni, hogy ugyanazt csinálja az amerikai állam, ugyanazt csinálja a német titkosszolgálat, a francia titkosszolgálat, mindenki ezt csinálja, és azért erre két megjegyzést érdemes tenni. Az egyik, hogy azért a világ nyugati részében jogszabályok szabályozzák azt, hogy milyen típusú adatokat hogy lehet gyűjteni, és azoktól általában csak nagyon komoly indokkal lehet eltérni. Ugyebár az európai GDPR szabályozás az éppen arról szól, hogy ilyen típusú adatokat ne lehessen gyűjteni. A másik fontos szempont az, hogy még ha igaz is lenne, ami nem igaz, hogy mindenki ilyen adatbázisokat állít össze, akkor is fontos látni, hogy Kína azért egy nem velünk egy szövetségesi rendszerben levő ország, hanem egy olyan ország, ami egyre agresszívebb külpolitikával igyekszik befolyásolni, már nem csak a szomszédságának, hanem az egész világnak a politikai rendszereit, a sajtós szabadság korlátozásával, megfigyelésekkel és különböző technológiai eszközökkel. És a harmadik dolog meg, amit említettem, hogy hát van arról tudásunk, hogy hogyan lehet technológiai eszközökkel visszaélni, és azokat egy diktatórikus hatalom bebetonozására használni Kínából, tehát hogy legyünk kellően gyanakvóak, amikor ilyen adatbázisok előkerülnek.
Szóba került, hogy nem csak döntéshozókat találni ezen a most kiszivárgott listán, hanem olyanokat, akik képesek befolyásolni a döntéshozókat, tehát a közeli környezetükbe tartoznak, vagy esetleg olyan véleményvezérek, akik befolyásolhatják a határozatokat, az irányukat. Ez mennyire számít újnak ebben a folyamatban?
Én azt gondolom, hogy nem, de azért ezt hozzá kell tennem, hogy nem vagyok ilyen titkos szolgálati szakértő, hogy ezt részleteiben véleményezni tudjam. Nyilván, amikor környezettanulmányokat készítenek titkos szolgálati szervezetek más emberekről, akkor abban a környezetük felmérése is beletartozik. És ugyebár nyilvánvalóan azt hozzátehetjük, hogy ezért ezt a hagyományos titkos szolgálatok is szokták csinálni, viszont azt látni kell, hogy most erre sokkal szofisztikáltabb a technológiai apparátus, mint volt korábban, és hát ahogy a cikkben is szerepel, azért a csak nyilvános adatok felhasználásával nagyon sok olyan információhoz lehet jutni következtetéseken keresztül, az adatok összeillesztésén keresztül, ami igenis nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel. És ezen a ponton érdemes elmondani, hogy nyilván a technológiát nem csak rosszra lehet használni, ezt lehet jóra is használni, és azt is láthatjuk, hogy geopolitikai versengésben is vannak ennek előnyös oldalai, például ugyebár amerikai think tankek többek között az Atlantic Council jelentetett meg olyan tanulmányt, amiben geolokációs és közösségi média adatok alapján bizonyították be azt kétséget kizárólag, hogy hogy orosz katonák állomásoznak a Krímben, ami nyilván trivialitás, de az orosz állam ezt nagyon sokáig tagadta. Tehát, hogyha kiposztolt valamit mondjuk a Twitterre egy orosz katona, vagy a V-kontaktjére, akkor ennek alapján, a poszt helyszíne alapján, a kép alapján, annak a geolokációja alapján meg lehetett azt állapítani, hogy ők igenis ott vannak a Krímben, és ezen a ponton az orosz állam hazudozását azért bizonyítékokkal lehetett cáfolni. Tehát technológiai eszközök jóra is felhasználhatóak, de azért tudnunk kell azt, hogy mindannyiunknak olyan nagy a digitális lábnyoma az internet és a közösség médiában, különösen, hogyha erre nem figyelünk nagyon, hogy az igenis rossz indulatú visszaélésre ad lehetőséget.
Befolyásszerzési lehetőségről beszélünk, és ezzel foglalkozott nagy tanulmányotok az autoriter árnyékok az Európai Unióban. Mire használhatja Kína az így szerzett befolyását?
A tanulmányban azt próbáltuk körüljárni, hogy az autoriter nagyhatalmak, például Oroszország és Kína, hogyan tudnak európai parlamenti döntéshozókra közvetlenül vagy közvetetten befolyást gyakorolni azért, hogy úgy szavazzanak, ahogy ők szeretnék. Amit abban a tanulmányban találtunk, az voltak éppen az, hogy Oroszország és Kína, és különösen ezek közül Kína, azért kevésbé sikeres abban, főleg mondjuk 2014 óta, a Krím bekebelezése óta, hogy nyílt politikai támogatást kapjon a mainstreamben levő politikai szereplőktől, és még egyébként Oroszországnak van egy jó 20%-os rajongótábora az Európai Parlamentben, javarészt a szélsőjobboldali és szélsőjobboldali pártok képviselőiből rekrutálódik ez a rajongótábor, addig Kínának még ennél is jóval kisebb ez a tábor. Az ideológiailag nyíltan elkötelezett Kína barátság az ritka egész Európában. Általában a Kína barátságival pragmatikusabb, és a gazdasági befektetéseken keresztül, illetve azoknak a támogatásán keresztül valósul meg. De hogyha a Kínának komoly problémái vannak azzal, hogy megszerettesse magát az európai közvéleménnyel, illetve megszerettesse magát a döntéshozókkal, mert összességében azért így látszik, és nyilván ebbe azért a kulturális különbségeknek is van némi szerepe, akkor milyen eszköz marad a kezében? Az, hogy a technológiai fejlődés, vagy a technológiai apparátusát használja arra, hogy befolyást szerezzen, és alapvetően Kína ebben sikeres. Kína abban sikeres, és gondoljunk bele abba, hogyha igaz az, hogy ez az adatbázis, ez valóban a kínai állam döntéshozóinak a kezében landolt, akkor lehet, hogy jó, ha egy kicsit gyanakúak vagyunk azt illetően, hogy jó-e az, hogyha Huawei épít ki a kínai telekommunikációs vállalat, mindenhol 5G hálózatok az Európai Unióban, ezzel kapcsolatban már erősödnek a kételyek, de például Magyarország továbbra is elkötelezettnek tűnik ebbe az irányba sok más európai tagállammal együtt. Akkor biztos, hogy érdemes ezt a Huawei-t úgy kezelni, mint csak egy egyszerű technológiai szereplőt a technológiai piacon, vagy érdemes azért hozzárakni azt az információt, hogy a Huawei rendszeres és tartós együttműködésben a kínai állammal, és a kínai cégek azok egész egyszerűen nem lehetnek annyira függetlenek a kínai államtól, mint amennyire például egy amerikai vállalat független lehet az amerikai államtól, hiszen mégiscsak egy autoritár rendszerről beszélünk, egy államilag irányított, kommunista kapitalizmusról. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy Kína befolyásszerzése az sokkal kevésbé látványos, sokkal kevésbé hangos, mint ahogy általában az orosz befolyásszerzés, de ugyanakkor a modern technológiai eszközök használata révén igazából sokkal hatékonyabb és sokkal veszélyesebb lehet annál, és szerintem jó az, hogyha ez a mostani botrány erre valamilyen módon felhívja a figyelmet.
Mire mennek ezekkel az információkkal? Tehát megzsarolhatóvá válnak ezek az emberek, vagy egyszerűen csak olyan kedvezményeket tudnak nekik, akár közvetlenül, akár valamilyen közvetett módon felkínálni nekik, ami esetleg befolyásolja a döntésüket?
Nem merek erre egyértelmű választ adni, szerintem mindkettő. Az egészen biztos, hogy ha csak információkat akarunk nyerni valakiről, akkor nyilván ilyen technológiai lehetőség birtokában sokkal egyszerűbb, akkor ugyebár nem csak mondjuk az van, hogy letöltjük a Wikipedia oldalon az információkat, meg nyilvánosan hozzáférhető ilyen triviális dolgokat, hanem tudni fogjuk azt is, hogy nem tudom, milyen bort szeret, milyen helyeken szeret utazni, stb. Mondjuk azért ezt egy diplomáciai beszélgetés esetén is akár fel lehet dobni ezeket a témákat. Könnyebb valaki ezt közelebb kerülni, hogyha tudjuk, hogy mit szeret. De ugyanakkor nyilvánvalóan lehetnek olyan információk is a nyilvánosságban, meg a nem nyilvánosságban, amit azért valószínűleg tényleg ilyen illegálisan szerzett adatokról is van szó, amit valaki nem szívesen vinne ki a nyilvános térbe, és ezzel zsarolhatóvá is válhat valaki. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy nagyon széles körű adatgyűjtés, ezért nyilván nem feltételezhetjük azt, hogy itt minden egyes szereplővel szemben felléptek már a kínai hatóságok, és ezeket az információkat használták. Inkább azt láthatjuk, hogy lehetőségekről van szó. Nyilván lehet, hogy sokukkal szemben igen, de ezt mi valóban nem tudjuk. Itt lehetőségekről van szó, és olyan lehetőségekről, amelyeket még nem is teljesen látunk, egész egyszerűen azért, mert ez az adatbázis is hiányos, az adatbázis is más adatbázisokra hivatkozik, tehát valószínűleg csak töredékes képünk van arról, hogy ez az információ gyűjtési apparátus, ez mi mindenre képes.
Azt tudjuk, hogy több mint 700 magyar név szerepel a listán köztük. Szinte az összes eddigi országgyűlési képviselő, az ő rokonaik, állami cégek vezetői, például a MÁV vezetője, bírók, egyházi vezetők, startup fejlesztők. Ez a 710, ez egy nagyon masszív szám. Ennyire fontos lenne Magyarország?
Nyilván fontosabb országokban ez sok ezres, ez az adatbázis, azt tippelem. És én, ha jól értem, akkor valószínűleg ennél több szeméről is gyűjtöttek adatokat. Magyarországon is egyébként, csak nem teljes a kutatók kezébe került adatbázis. Annak alapján, amit ez az adatbázis mutat, ez nem egy nagyon fókuszált adatbázis, azért ezt szerintem fontos kijelenteni. Tehát, hogyha mondjuk minden volt országgyűlési képviselő benne van, hát azok közül azért nem mindenki befolyásos ma is. Azért összességében nekem ez úgy tűnik, hogy ez egy nagyon felszínes logika alapján összeállított adatbázis, amit utána valószínűleg még különböző szempontok szerint tovább lehet szűrni. Ez inkább egy mechanikusan összegyűjtött lista, és nem feltétlenül arról szól, hogy valaki valamilyen terület ismeretében mondjuk nagyon mélyen belemenne valamibe. El tudom képzelni, hogy nagyon sok ma befolyásos ember ezen nincsen rajta. Tehát én ennek alapján azt mondom, hogy azért az egyszerre mutatja ennek az adatgyűjtésnek a technológiai professzionalizáltságát, és egyszerre mutatja azért talán a helyismeretben a hiányokat és az amatőrizmust, mert ez mondom inkább egy mechanikusan összeállított listának tűnik, és azért ennek kapcsán fontos azt szerintem hozzátenni, hogy a kínai és orosz állam befolyásszerzése és fortélyos praktikái, ezek fontos témák, ezekről sokat kell beszélni. Indokolt is, hogy lássuk ezekben a technológiai potenciált, különösen a kínaiban, de ugyanakkor túl misztifikálni sem szabad ezeket, és látni kell, hogy azért ott az algoritmusok mögött is emberek vannak, és az emberek által összeállított adatbázisok, azok törvényszerűen tökéletlenek, hibásak, stb.
Egy oldalú lenne ez a barátság Kína felé, hogy magyarok is szerepelnek a listán, ez utalhat arra, hogy azért a bizalmatlanság megvan a keleti nyitással, a keleti közeledéssel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha meg lenne ez a bizalmatlanság. Én egyelőre ennek nem nagyon látom jelét. A magyar döntéshozók részéről szerintem Kína nagyon sok jelét adta annak, hogy nem egy megbízható nemzetközi partner, ha másra nem utalunk, akkor az utóbbi időben azzal, hogy méregdrágán vásárolhatott Magyarország kínai védőfelszereléseket, amelyekről ugyebár egész Európában sok ilyen kiderült, hogy sokszor használhatatlanok, vagy sokkal kevésbé jók, mint ahogy azt gondolták. Ebből nagyon sok országban volt botrány, Magyarországon például nem volt botrány, mert a magyar döntéshozók ezt igyekeztek, ezt az információt a nyilvánosság elől elrejteni. Több bizalmatlanságra lenne szükség Kínával szemben, és még egyszer azért azt az egyszerű szempontot vessük fel, hogy mégiscsak Magyarország szövetségi rendszereknek a tagja, az Európai Uniónak, a NATO-nak, és Magyarország igazi barátai ezekben az országokban vannak, amikor adatgyűjtésről van szó, amikor ilyen kritikus infrastruktúrákban, mint mondjuk a közlekedés befektetésről van szó, akkor szerintem igenis ezeket a döntéseket nemzetbiztonsági szempontból értékelni kéne. Nyilvánosságban ezek a viták nagyon feltűnően hiányoznak, és azok az aggodalmak, amelyeket egyébként például a német titkosszolgálat oldalán felvetőnek, például a Huawei-jel kapcsolatban, ami látjuk azt, hogy azért a kínai döntéshozók mindegyikét sem győzi meg, de legalább ezek a szempontok megjelennek, hogy hoppá, itt azért vannak fontos nemzetbiztonsági szempontok, itt kémkedés történhet, itt visszaélés történhet az adatokkal. ezek a viták nálunk hivatalos szinten hiányoznak, és szerintem ez egy nagyon nagy probléma. Ha fontos Magyarország számára a nemzeti szuverenitás, akkor szerintem legyen fontos az informatikai szuverenitás, információs szuverenitás, és legyen fontos a dezinformációs szuverenitás is. Magyarán, hogy a magyar állampolgárok mondjuk ne a külföldi ellenséges országok narratíváit kapják az arcukba, és szerintem ebben hát bőven lehetne lépni Magyarországon.
Az előző beszélgetést, amikor az autoriter árnyékokról beszélgettünk a legutóbbi tanulmányotok kapcsán, és ezzel a gondolattal zártam, és fölteszem most megint a kérdést így végezetül, hogy kinek a felelőssége ez, kinek kellene tenni az ellen, hogy egyrészt ilyen adatgyűjtés minél kevesebb sikerrel járjon, másrészt az így megszerzett információkat minél rosszabb hatékonysággal tudja felhasználni az adatot gyűjtő állam vagy rezsim.
Én nem pontosan látom még a jelenlegi pontján a történetnek, hogy hol van itt egész pontosan a közösségi média platformoknak a felelőssége, mert ugyebár ilyen adatokat azért lehet gyűjteni olyan módon is, mondjuk nyilvános közösségi média adatokat, hogy összegyűjteni minden olyan adatot, hogy mi mihez szóltunk hozzá, mit posztoltunk, mit lájkoltunk, stb. Nyilvános oldalakon mondjuk az utóbbi időszakban ezeket össze lehet gyűjteni egyébként bizonyos szoftverekkel, nem törvényes módon ma is. Tehát, hogy itt erről volt szó, vagy volt valami együttműködés a közösségi média cégekkel, amit most tagadnak, ezt szintén nem tudjuk, tehát nem tudjuk, hogy ott mekkora felelősség van. És nem tudjuk pontosan itt az egyes államok, nál mekkora felelősség van, tehát hogyha valóban nyilvános adatokkal dolgoztak, akkor ezek olyanok, amelyeket össze lehet szedni. Itt nem biztos, hogy az államoknak felelőssége van közvetlenül ebben a történetben. Én azt hiszem, hogy az államoknak abban lenne felelőssége, hogy a saját informatikai fejlesztésüknél a nemzetbiztonsági szempontokat érvényesítsék, és Kínával szemben legyenek kellő szinten gyanakúak. És végül, de abszolút nem utolsó sorban, sőt elsősorban én azt mondanám, hogy igenis van felelőssége maguknak a megfigyelteknek is abban, hogy milyen információt tesznek magukról közzé a közösségi médiában, és ezzel kapcsolatos tudatosság szerintem, főleg nálunk, de azért Európa egészében nagyon alacsony szinten van. A mi adatainkat nagyon sok célra fel lehet használni, nagyon sok rossz cél érdekében vissza lehet élni velük, és ez különösen a fiatalabb korosztályokban nagyon fontos lenne, érdemes lenne tudatosítani, de lássuk azt, hogy mi nekünk saját magunknak is van arról abban felelősségünk, hogy mennyire tudnak megfigyelni minket ilyen online adatgyűjtő eszközökkel és technológiákkal.
A Szabad Európa ismertette részleteiben elsőként azt a kínai adatbázist, amely ősszel szivárgott ki kalandos úton a sajtóhoz, és azóta is hullámokat ver. A cikkünkben feltárt információgyűjtés és annak magyar vonatkozása a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is téma lett, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig eljárást indított, a magyar kormány befolyásolási kísérletként kezeli az ügyet. Erről beszélgettem a Szabad Európa podcastjában Krekó Péterrel, a Political Capital független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet ügyvezető igazgatójával. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a figyelmét!